Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 350. dicséretünket, a 350. dicséretünk első 4 versét. Feltámadt a mi életünk, vigan méltó énekelnünk, Úr Krisztust dicsérnünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged feltámadásodat ünnepelve. Hálát adunk neked a szeretetedért és kegyelmedért, amellyel felénk fordulsz nap mint nap. Hálát adunk neked, hogy értünk vállaltad a kereszthalált, és feltámadásoddal váltságot szereztél nekünk a bűneinkből. Kérünk téged, Istenünk, add, hogy tudjuk előtted letenni bűnbánó szívvel a mi vétkeinket, és ne a mi bűnös voltunkra néz, kérünk, hanem Krisztus értünk történő áldozatára. Urunk, olyan felfoghatatlan, hogy minden hibánk, minden ballépésünk ellenére te mégis szeretettel fordulsz hozzánk. Kérünk téged, légy most mi velünk. Add, Szentlélek, Úristen, hogy tudjunk te rád figyelni. Add, hogy vágyhassuk meghallani, és szívünkbe befogadni a te szavadat. Jöjj, kérünk, áld meg, szenteld meg ezt az alkalmat, Add, hogy hadd lehessen ez az óra a veled való találkozásnak az ideje, attól függetlenül, hogy hol vagyunk. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ahogy szól hozzánk az evangélium Lukács evangéliumából, a 24. részből, a 13. verstől egészen a 35. versig terjedő igeszakaszból, ami az Emmausi tanítványok történetét írja le. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjainak és főembereinek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a mi szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves testvéreim, gyermekkorom egyik meghatározó húsvéti élménye volt, hogy húsvét vasárnap reggel a nagymamámékhoz boldogan, mosolyogva érkeztek meg a rokonok, és köszöntek hangosan, hogy Krisztus feltámadt. Amire hamar érkezett a válasz, valóban feltámadt. Jó volt megélni úgy gyermekkorom húsvétjait, hogy tudtam, húsvétkor valóban Jézus feltámadását ünnepeljük. De sokan másképp állnak hozzá, sokan másképp állnak Krisztus feltámadásához, Hiszen gondoljunk csak bele, hogy hány és hány ember van, aki elhiszi azt, hogy Jézus valóban képes volt csodákat tenni, gyógyítani, sőt más halottat is feltámasztani, de azt, hogy ő maga feltámadjon a halálból, ez már nem olyan egyszerű. Nem volt ez egyszerű elfogadni 2000 évvel ezelőtt sem, és ma sem. Az egyik hittanos azt mondta az egyik hittanórán, hogy én elhiszem azt, hogy Jézus gyógyított. Azt is elhiszem, hogy Jézus volt, és hogy tanított. De azt, hogy feltámadt, azt már nem. A halottak nem szoktak feltámadni. Milyen érdekes, a felolvasott igeszakaszban az Emmausi tanítványokra is ez jellemző. Ők nem örültek a feltámadásnak, mert nem igazán hitték el, hogy valóban megtörténhet. Nem értették, hogy mi történt, pedig testközelből élték át az eseményeket, ott voltak Jézus mellett 3 éven keresztül, és tanultak tőle. Nem is köszöntek úgy egymásnak, hogy Krisztus feltámadt. Értetlenül gyalogoltak, valószínűleg hazafelé az ünnep után, és arról beszélgettek, hogy mi is történhetett valójában. Gondoljunk csak bele. 3 éven át követték Jézust, hallgatták a tanításait, vele mentek, bárhova is ment. Sokat vártak tőle. Várták azt, hogy ő legyen Izraelnek a szabadítója, Izraelnek a messiása. És egyszerre ez a reményük összetört. Pár napja azt, akiben bíztak, azt, akit annyira szerettek, Jézust megfeszítették és meghalt. Úgy gondolom, hogy ez már önmagában elég indok lenne arra, hogy össze legyenek zavarodva is, ne igazán értsék azt, hogy mi is történt valójában. De a történtek nem fejeződtek be itt. Hiszen az asszonyok, akik azért mentek a sírhoz, hogy megkenjék a holt testet, nem találták ott Jézus testét. Sőt, még egy angyallal is találkoztak. Ezek után tényleg eléggé össze lehettek zavarodva ezek a tanítványok, és azt látjuk, hogy útközben hazafelé megpróbálják kibontani az események szálát, és megérteni, megmagyarázni azt, hogy mi is történt. Ezzel nem csak ők lehetnek így húsvétkor, nem csak ők kereshetik, hogy mi is történik igazából húsvétkor, hanem mi magunk is. Annyi szokásunk van, annyi történetet hallunk a húsvétról, annyi hagyományunk van, hogy nagyon sokszor ezek elkezdenek keveredni. És sokszor bennünk is keverednek ezek az események. Vagy olyannyira megszokottá válik, hogy húsvét jön, hogy elszágult mellettünk ez a 3 nap, és igazából nem éljük meg, nem tudunk ünnepelni, hanem csak kiüresedve éljük át mindazt, aminek örülnünk kellene. Ahhoz, hogy ne így legyen, a húsvéti örömüzenet az, aminek a megértése segít bennünket, hogy valóban megélhessük a húsvéti örömöt. Az Emmausi tanítványok történetében és példáján keresztül azt látjuk, hogy a feltámadás csodáját maga Jézus az, aki világossá teheti a számunkra. Arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tette ezt világossá Jézus az Emmausi tanítványok életében, és hogyan teszi ezt világossá a mi életünkben is. Először azt látjuk, hogy Jézus hallgat. Kíváncsi arra, hogy mi van a tanítványok szívében, hogy mik azok az indulatok, mik azok az érzelmek, amik benne vannak. Azt olvashatjuk, hogy útközben melléjük szegődött, és mintha semmit nem tudna a jeruzsálemi eseményekről, megkérdezi a tanítványokat, hogy miről beszélgetnek, és végighallgatja a történetet, azt, ahogyan megélték, ahogyan átélték a tanítványok az elmúlt napok eseményeit. Kleopás elmondásában pedig benne van minden csalódás, minden reményvesztettség, minden összezavarodottság, ami benne dúlt. Nagyon érdekes, figyeljük csak meg jobban. Kleopás elmondja azt, ami valójában történt. Elmondja a megoldást az eseményekre, de egy valami hiányzik belőle, ez pedig az, hogy el is tudja azt hinni. Mindeközben Jézus, mintha tényleg egy idegen lenne, ballag mellettük és hallgat. Megállhatott volna és szembefordulhatott volna velük, és azt mondhatta volna nekik, hogy nézzetek, én vagyok az. De nem ezt tette, hanem figyelmesen és türelmesen hallgatott. Nem csak Kleopást és a társát hallgatja meg Jézus, hanem minket is. Ránk is kíváncsi. Kíváncsi arra, hogy mi van bennünk, hogy mi van a szívünkben. Mik azok a problémák, mik azok a gondok, amik minket is foglalkoztatnak. Kíváncsi arra, hogy mi az, amit nem értünk, amit helyre kell bennünk tenni, de ehhez arra van szükségünk, hogy megmerjük fogalmazni önmagunknak is, és szavakban merjük önteni azt, hogy mi az, ami nehézség a számunkra. És ehhez bizony bátorságra van szükség, ugyanúgy, ahogy bátorságra volt szükség az emmausi tanítványoknak is. Hiszen egy idegen emberrel találkoztak, és könnyen fennállhatott annak a veszélye, hogyha kiderül, hogy ők Jézushoz tartoznak, akkor őket is megölik. Testvéreim, mi megmerjük-e nyitni a szívünket őszintén Jézus előtt, vagy csak takargatjuk magunkat? Ha valami nyomaszt bennünket vele kapcsolatban, vagy ha nem értjük, akkor csak félreállunk. Próbálunk egy szép képet mutatni Isten felé, ezeket a dolgokat hanyagolva, és erősnek mutatni magunkat, sokszor talán akaratlanul is. Nem sekélyesek-e olykor a mi imádságaink, amikor elmondjuk a kis megszokott paneljeinket, hogy köszönöm Uram, hogy velem voltál, add, hogy holnap is velem légy. Amen. Olyan ez, mint az egyik régi húsvéti tojás. Húsvétkor rengeteg szép színes tojást, főtojást készítettünk. Kívülről ezek mind-mind nagyon szépek voltak. Egyszer aztán feltörtünk egyet, ami belül már nem volt annyira szép, sőt, megromlott és ehetetlen volt. Kívül szép, de belül romlott. Ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni a hitünkben, mernünk kell megfogalmazni a kérdéseinket, a nehézségeinket, a kétségeinket Istennel szemben, és így léphetünk a hitünkben a következő lépcsőfokra, úgy, ahogyan ezt tették az emmausi tanítványok is. Miután Kleopás elmondta a történteket Jézusnak, még mindig nem állt meg velük szembe, hogy én vagyok az, hanem ehelyett egy hosszabb, de biztosabb utat választott. Elkezdi az írást magyarázni, egészen Mózestől a prófétákig. Azt, ami kérdéseket vetett fel a tanítványokban, szépen lassan a helyére teszi, mint amikor egy kirakóval játszunk, és elkezdjük a különböző színeket csoportosítani, a képnek a szélét. Szépen lassan elkezdenek a darabok a helyükre állni. Először a tanítványoknak csak az volt a problémája, hogy üres volt a sír, és nem találkoztak Jézussal. És most, hogy ott áll előttük, még mindig nem hisznek. Ezért kezdi el Jézus a tanítást az alapoktól, a kezdetektől. Isten a Szentíráson keresztül magyarázza el a történteket nekik is, és nekünk is. Egy új látásmódot kaptak, hogy hogyan kell nézniük a Szentírás üzenetét, hogy hogyan érthetik meg azt, amit a törvény és a proféták leírnak. Hogyan mutatkozik meg az Ószövetség ígéreteiben, az új szövetségi beteljesedés. És ez nem más, mint az, hogy Krisztustól nézzük visszafelé az eseményeket. Úgy, hogy már tudjuk, hogy ő meghalt és feltámadt. Így visszanézve értjük meg, miért is szóltak úgy a próféták. Milyen jó lenne, hogyha Jézus mellénk is oda tudna ülni, és elkezdeni magyarázni azt, hogy az egyes bibliai szakaszok mit jelentenek, és rámutatna az összefüggésekre. Milyen kár, hogy ez nem így van, vagy mégis. Noha nem testben, nem fizikailag megfoghatóan, de Jézus velünk van. Velünk a Szentlélek által azokban a pillanatokban is, amikor leülünk az asztalunk mellé, és elkezdjük olvasni a Szentírást, vagy amikor csak egyszerűen arra várunk, hogy tanítson. Velünk van most is, itt is, és az otthonainkban is. Minden Isten tiszteleten, és sokszor, ha még talán láthatatlanul is, de munkálkodik a szívünkben. Lehet, hogy még most nem is értjük. Kleopásék sem értették akkor ott az úton, hogy mi történik, csak később. Az imádság, a Jézusnak mondott szavak, anélkül, hogy figyelnénk a válaszra, olyan, mintha valakitől segítséget kérnénk, de még mielőtt segíteni tudna, megfordulnánk is, ott hagynánk. Isten tanítani szeretne bennünket. Meg szeretné értetni velünk azokat a problémákat, amik felmerülnek bennünk, amik nem tiszták. De ez csak akkor lehetséges, hogyha nyitott szívvel fordulunk hozzá, és vágyunk arra, hogy valami újat tanuljunk meg róla. Vágyunk arra, hogy még jobban megismerjük. Általánosságban véve sajnos ma már egyre kevesebb ember veszi elő a Bibliáját, vagy áhítatos könyveket. Noha ez a mostani időszakban az internetes áhítatoknak köszönhetően talán kicsit megszaporodott. Egyre kevesebb ember van, akiknek Isten igéje nap, mint nap biztos táplálékot jelent. És biztosan volt már velünk is olyan, hogy egy nap annyira tele volt, annyira rohanós volt, hogy egyszerűen nem jutott rá időnk, hogy leüljünk, és Istenre figyeljünk. Vagy olyan sok kudarc ért bennünket, hogy olvastuk az ismerősnél ismerősebb igeszakaszokat, de mintha nem mondott volna semmi újat, és ettől elment a kedvünk az olvasástól. És még nagyon sok más indokot sorolhatnék fel, hogy miért porosodik időnként a Bibliánk. Pedig Isten szólni akar az igén keresztül, nem csak vasárnap, nem csak ünnepnapokon, a prédikációkban, hanem személyesen nekünk, egyen-egyenként. A Szentírás az, ami alapján még jobban megismerhetjük Istent, ami alapján még teljesebb képet kaphatunk Istenről, és ezáltal a húsvéti csodát, a feltámadás csodáját is még jobban megérthetjük és megismerhetjük. Kérdés az, hogy taníthatóak vagyunk-e? Hagyjuk-e, hogy Isten igéje legyen az, ami átformálja az életünket, ami hatással legyen a döntéseinkre, a cselekedeteinkre, vagy görcsösen ragaszkodunk a megszokottakhoz? Az emósi tanítványok sokáig ragaszkodtak a megszokotthoz, ahhoz, hogy a halott nem tud feltámadni. Jézus a szemükre is veti, hogy képtelenek hinni, ahhoz, hogy az üzenet célba találjon a szívünk legmélyére, ahhoz fel kell törni a benne levő kételkedést és a benne levő közönyt, ami van, amikor könnyen megtörténik, de máskor hosszú idők kemény küzdelmei árán lehetséges csak. Végül ahhoz, hogy Jézus a tanítványok szívének ezt a keménységét fel tudja törni, már nem csak hallgat, nem csak tanít, hanem mutat egy jelképes cselekedetet is. Olyat, amiről félreérthetetlenül felismerik. A tanítványok behívták éjszakára Jézust, hogy maradjon velük. És Jézus belép az otthonukba, és ezzel együtt nem csak az otthonukba, hanem az ő életükbe is. Belép, és valami nagyon különlegeset tesz. Hirtelen vendégből vendéglátóvá lesz, amikor megtöri a kenyeret. Átveszi a vacsora vezetését, átveszi a vacsora menetét, és ugyanazt teszi, mint pár nappal korábban, nagy csütörtök este. Ez volt az a pillanat, amikor a tanítványok hitetlensége megtört, és felismerték Jézust. Ez volt az a pillanat, amikor már nem az üres sír problémáját, nem az asszonyok hírein, és nem is az írások titkain elmélkedtek, vitáztak, hanem megértették, hogy Jézus meghalt, de feltámadt, ahogyan megmondta nekik. Ez volt a félreérthetetlen jel, amire szükségük volt ahhoz, hogy hinni tudjanak. A kenyér megtörése, az úrvacsora nem csak akkor volt félreérthetetlen pecsétje a húsvéti örömhírnek, a feltámadásnak és a bűneink bocsánatának, hanem pecsét ez ma is. Ez az a közös jel, amiről a Jézust követők felismerik Krisztust és egymást is. A kenyér megtörése nem Jézusnak volt szükséges, hanem a tanítványoknak, Kleofásiknak. Azért, hogy elhiggyék végre azt a nagy csodát, hogy Krisztus meghalt, de feltámadt. És szükségünk van erre a megerősítésre nekünk is. Hiszen amilyen valóságosan a kezünkben tartjuk a kenyeret és a kehelyben a bort az úrvacsora alkalmával, olyan valóságos az is, hogy Jézus Krisztus értünk adta az életét, és legyőzve a halált, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, és ezzel kifizette mindannak a sok rossznak az árát, amit mi követtünk el. Ebben rejlik a húsvéti örömhír csodája. Ez az, amit csak úgy érthetünk meg, hogyha Jézus világossá tesz az életünkben. Amikor a tanítványok számára világos lett az, hogy Jézus valóban feltámadt, akkor ezt az örömhírt nem tudták magukban tartani, hanem még akkor ott, késő este visszatértek Jeruzsálembe, hogy a többieket értesítsék róla, hogy találkoztak Jézussal, és hogy ő valóban feltámadt. Ha valaki előtt világossá lesz a húsvéti örömhír csodája, a feltámadás nagy titka, azt nem tudja magában tartani, hanem el akarja mondani másoknak is, hogy ők is vele együtt tudjanak örülni. És ezt az örömhírt nem csak húsvétkor adhatjuk tovább, hanem minden nap. Vigyük hát mi is ezt, és mondjuk el másoknak is, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan sokszor mellettünk jársz, olyan sokszor mellettünk állsz, és mi mégsem vesszük észre téged. Olyan sokszor szólsz hozzánk, és mi mégsem halljuk meg a szavad. Olyan sokszor ismerhetnénk fel, de szívünk keménysége és hitetlensége akadályoz minket. Kérünk téged, Urunk, lép mellénk, hallgass meg és taníts minket is úgy, mint az emmausi tanítványokat. Adj kérünk bátorságot, hogy önmagunkkal szembenézve, magunknak is megfogalmazva, hadd fordulhassunk hozzád bizalommal. Add, hogy hadd tudjuk meghallani a te szavadat, hadd tudjunk figyelni. Úr Jézus, te látod, hogy mennyire szét vagyunk most szorva, add kérünk, hogy minél hamarabb eljöjjön az az alkalom, amikor majd együtt lehetünk itt a templomban, a te megterített asztalodnál. Légy kérünk mindazokkal, akik küzdenek a járvány ellen, te légy a segítségük, te mutasd megoldást, légy kérünk a betegekkel, és adj nekik gyógyulást. Édesatyánk, add, hogy tudjuk vinni a feltámadás hírét, add, hogy lehessen a mi életünk bizonyság barátainknak, családtagjainknak és ismerőseink előtt is. Légy kérünk velünk, és kísérj minket óvó kezeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 250. dicséretünket, annak az első, a harmadik és a nyolcadik versét. A 250. dicséretünk így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni. Végezetül pedig fogadjuk Istenünk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.